A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A nemzeti összetartozás napján nem csak emlékezni kell, hanem építeni kell a magyar nemzet jövőjét is, mondta a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke a Rákóczi Szövetség Sátoraljaújhelyi rendezvényén, amelyen 60 kárpát-medencei középiskola mintegy 1000 diákja vett részt. Gubik László a Magyar Kálvárián tartott megemlékezésen arról is beszélt, hogy június 4-e egyszerre emléknap, gyásznap és a jövőbe tekintés napja. Úgy fogalmazott, a Rákóczi Szövetség története, programjai és közösségépítő tevékenysége a nemzeti összetartozás és a jövőépítés egyik legfontosabb példája a Kárpát-medencében. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő 2026. augusztus 3-a. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap, valamint motivációs levél, fényképes Európassz önéletrajz és lelkészi ajánlás is. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. Együttérzését fejezte ki a sérelmet elszenvedőkkel a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató teljes felső vezetése az elmúlt héten tudomásukra jutott események tükrében, és bocsánatot kért tőlük azok helyett is, akik a sérelmet okozhatták vagy a jelzést elmulaszthatták. Az MT-hez szerdán eljutatott közleményükben azt írták, egyértelműen látják, hogy a jogszabályokban előírt és az intézményrendszerükben is szigorúan megkövetelt jelzési kötelezettség és gyermekbántalmazási protokoll működése mellett a legnagyobb kihívást a jelzés nélkül maradt esetek, vagyis a látenciával való küzdelem jelenti számukra. Az egyházi fenntartású Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 13 vármegyében van jelen más működtetőkkel és fenntartókkal együtt. Ezeken a területeken az államtól átvett feladatként igyekeznek tisztességesen gondozni a gyermekeket, fogalmaztak. Ugyanakkor rámutattak arra is, hogy nem csak feladatot vettek át, hanem egy súlyos szemléletbeli örökséget is. Ennek terhe éppen abban áll, hogy korábban hosszú évtizedeken keresztül az erőszak jelen volt a gyermek és lakásotthonok világában. Ezt elfogadhatatlannak tartják, és folyamatosan dolgoznak ennek felszámolásáért. Közös megegyezéssel távozik az Országos Mentőszolgálat főigazgatói posztjáról Csató Gábor. Az egészségügyi miniszter a főigazgatói feladatok ellátásával a kiírandó pályázat lezárásáig Konstantinovics Miklós, oxiológus és sürgősségi szakorvost, az OMSZ orvos szakmai osztályának vezetőjét bízza meg. Aki úgy fogalmazott, vezetőként az Országos Mentőszolgálat munkájának megújítását 3 fontos pillérre építi, a betegbiztonság fejlesztésére, a társadalmi bizalom erősítésére és a legkorszerűbb szakmai protokollok további követésére. A sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás, ezt építjük vissza az előttünk álló időszakban, írta a honvédelmi miniszter közösségi oldalán, miután fogadta a visegrádi 4-ek vezérkari főnökeit. Ruszin Szendi Romulus beszámolt arról, hogy Budapesten találkoztak a V4-ek vezérkari főnökei, akiket hivatalában fogadott. Az egyeztetés középpontjában a regionális biztonság, a V4-ek katonai együttműködésének erősítése, valamint a NATO és európai szövetségi kapcsolatok fejlesztése állt. Végül a pénteki időjárásról. A változó vastagságú fátyol felhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen, leginkább északnyugaton. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A csúcshőmérséklet pénteken 24 és 29 fok között alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa arra buzdít, hogy az úrnapi körmeneten tegyünk bátor tanúságot a hitről. A Szent Atya beszéde a Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetségének képviselőihez. A mesterséges intelligencia kihívást jelent az oktatás számára, el kell kerülni a tudás széttöredezettségét. A Vatikán bejelentette a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témáját. Élet az Úrban. Sajgó Balázs atya elmélkedése Krisztus szent teste és vére ünnepére. Leó pápa. Az úrnapi körmeneten tegyünk bátor tanúságot a hitről. 14. Leó pápa a szerdai általános audiencia végén emlékeztetett Krisztus szent teste és vére ünnepére. Arra buzdított, hogy tekintsünk Jézus szívére, és így saját szívünk türelmesebb, nagylelkűbb és együttérzőbb legyen. A legszentebb oltári szentséget követjük, hogy emlékezzünk a közöttünk lévő Istenre, aki mellettünk áll. Erre emlékeztetett a pápa az audiencia végén mondott köszöntéseiben, a vasárnap esedékes úrnapja alkalmából.
Questa settimana si celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo.
Az olasz zarándokokhoz fordulva az úrnapi körmenetek értelmére és fontosságára mutatott rá. Az eukarisztiában Jézust szemléljük, aki megtört kenyérként ajándékozza magát nekünk. Az eukarisztikus népi ájtatosságokhoz tartozik az úrnapi körmenet is, melyet sok országban járnak végig az utcákon. Ezzel kapcsolatban a pápa arra bátorított, hogy tartsuk életben a hit nyilvános tanúságtételének-e szép kifejeződését. A lengyel zarándokokat arra emlékeztette a Szent Atya, hogy Jézus él és velünk zarándokol.
La partecipazione alle processioni eucaristiche.
Az eukarisztikus körmeneteken való részvétel, főként a családok, gyermekek és fiatalok részéről legyen a hit bátor tanúságtétele, és emlékeztessen mindenkit arra, hogy Isten jelen van népe tagjai között, és elkíséri őket a mindennapi életükben. Leó pápa az angolajkú zarándokoknak arról az erőről beszélt, amelyet az oltári szentség ad nekünk.
As we prepare for the solemnity of the most holy body and blood of Christ, let us be strengthened by this divine gift and become witnesses of his love to all we encounter. God bless you!
Mialatt Krisztus szent teste és vére ünnepére készülünk, hagyjuk, hogy megerősítsen minket ez az isteni ajándék, és legyünk szeretete tanúi mindazok előtt, akikkel találkozunk. A portugál hívekhez szólva a Szent Atya elmondta, hogy június a Jézus szent szívének szentelt hónap. Közeledjünk Isten irgalmassága és gyöngétsége forrásához, hogy a feltámadott átalakítsa szívünket, türelmesebbé, nagylelkűbbé és együttérzőbbé téve azt. A közel-keleti papokat és szerzeteseket Leó pápa imáiról biztosította, megáldotta szolgálatukat és országaik várakozásait.
Leó pápa, a mesterséges intelligencia kihívást jelent az oktatás számára, el kell kerülni a tudás széttöredezettségét. A Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetségének képviselőihez intézett beszédében 14. Leó hangsúlyozta, hogy az új technológiák fejlődése hogyan nehezíti meg a diákok tanulmányi teljesítményének értékelését. Az oktatók kísérjék el a diákokat azáltal, hogy módszereiket kreatívan hozzájuk igazítják az egyén holisztikus fejlődésének biztosítása érdekében.
In light of the encyclical letter I recently published, I'd like to address a few words to you concerning the decisive importance of Catholic education in today's world.
A mesterséges intelligencia fejlődésének következményei ma már az emberi lét szinte minden aspektusát érintik. Az 1899-ben alapított az Egyesült Államok Katolikus Felsőoktatásának ernyőszervezete a Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetsége küldöttségéhez intézett beszédében 14. Leó pápa az oktatási szektorra összpontosított. Arra figyelmeztetett, hogy növekedőben van a tudás részekre töredezése, vagyis az a kockázat, hogy egy adott területen speciális készségeket szerezzünk, anélkül, hogy ezt az információt mélyebb tudáshoz tudnánk kapcsolni, vagy megőriznénk a világos céltudatosságot. Ezek a szavak Leó pápa első enciklikájából, a Magnifica Humanitasból származnak. Június 3-án szerdán reggel a vatikáni 6. Pál aula kistermében fogadta 14. Leó audiencián az Egyesült Államokbeli szervezet küldöttségét, amely egy szemináriumra érkezett az Örökvárosba. A fény belülről ragyog ma, jelentette ki a pápa, üdvözölve a jelenlévőket ezen a sötét, esős római reggelen. Tekintettel az oktatás feladata iránti elkötelezettségetekre, imádkozom, hogy szíveteket egyre jobban rabul ejtse az igazság szépsége és az Isten által teremtett és Krisztus által megváltott emberiség nagysága, mondta a küldöttségnek Leó pápa. Az enciklikára hivatkozva 14. Leó megjegyezte, hogy bár nincs hiány a magasan képzett emberekből bizonyos területeken, sokan közülük nehezen tudnak irányt adni életüknek és fenntartani egy értelmes távlatot. Gyakran hiányzik belőlük a valóság átfogó víziója, amely képes lenne nem csak a tudás különböző területeit, hanem az élet sokrétűségét és az emberi szív legmélyebb vágyait is egyesíteni, állapította meg Leó pápa. Ebben az összefüggésben a katolikus nevelés alapvető szerepet játszik a fiatalok szakmai kilátásainak orientálásában és a tudás iránti vágyuk irányításában. Leó pápa szerint a cél az, hogy segítsenek nekik megtanulni, keresni és szeretni az igazságot, kérdéseket feltenni maguknak az élet értelméről és minden ember méltóságáról. Ez korántsem könnyű feladat, ismerte el 14. Leó, mivel az igazság keresése nem csak tanulást és elkísérést igényel, hanem erős személyes elkötelezettséget is. Ha csak a katolikus nevelés nem csepegteti a diákokba az igazság, és nem csak az intellektuális igazság, hanem a Krisztus az igazság iránti valódi szenvedét, alig ha várhatjuk el az emberektől, hogy hajlandóak legyenek megtenni a szükséges erőfeszítéseket az igazság felismeréséhez, és ennek megfelelően alakítani az életüket, hangsúlyozta Leó pápa. A Rajzoljuk meg a remény új térképeit című apostoli levélre hivatkozva 14. Leó kiemelte, hogy a katolikus intézmények legyenek olyan helyek, ahol a keresztény vízió áthat minden tudományágat és minden érintkezést. Ezt a küldetést az a hitelesség táplálja, amellyel az élő evangélium közvetítésre kerül, és a katolikus hitben kínálja azt az egyesítő víziót, amelyet csak az igazság nyújthat. Gyakorlati és pedagógiai szinten 14. Leó ezután kiemelte a mesterséges intelligencia elterjedése miatt egyre növekvő nehézségeket a diákok munkájának értékelésében. Ezt a kijelentést a jelenlévők és a pápa, akinek volt tapasztalata tanárként, jó ízű nevetéssel fogadták.
The prolific use of artificial intelligence makes it increasingly difficult to evaluate the work of the students. Some of you must be...
Arra buzdította a pedagógusokat, hogy kreatívan alakítsák át tanítási módszereiket, hogy biztosítsák a személy valóban holisztikus, átfogó nevelését. Ebben az értelemben hajlandónak kell lennünk nagylelkűen befektetni a jövő nemzetékeinek oktatásába. Lényeges, hogy a fiatal férfiak és nők megtanuljanak pozitívan viszonyulni az új technológiákhoz, ugyanakkor fejlesszék Isten adta adottságaikat és képességeiket az érvelésre, a kritikai gondolkodásra és a tudás memorizálására, így felkészítve őket a jövő világának felelősségteljes alakítására, figyelmeztetett a pápa. 14. Leó beszéde végén reményét fejezte ki, hogy a katolikus főiskolák és egyetemek szövetségéhez tartozó intézmények hallgatói az egyházra bízott egészséges tanítást nem csak személyes életük, hanem az Egyesült Államok jövője számára is hiteles és tartós alapnak találhatják. A Vatikán bejelentette a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témáját. Az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium bejelentette azt a témát, amelyet 14. Leó pápa választott a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap megünneplésére. 14. Leó pápa kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket. Bibliai idézetet választotta a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témájának, amelyet hagyományosan szeptember 1-én tart az egyház. Az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium közleményében kijelenti, hogy a Szentatya üzenete a világnapra rávilágít a fegyveres konfliktusok és a környezet károsodás közötti kapcsolatra. Hangsúlyozza, hogy az ilyen lepusztulás a teremtésről való gondoskodásunk kötelezettségének súlyos megsértését jelenti, valamint hosszú távú fenyegetés több 100 millió ember életére. Továbbá a közlemény rámutat, hogy a háború természeti erőforrásokra gyakorolt hatása ma már széles körben elterjedt tudatosodása nem vezetett megfelelő intézmények létrehozásához, illetve a konfliktusok megelőzését és a viták békés rendezését célzó felelősségteljes döntésekhez. Végül a nyilatkozat azt a következtetést emeli ki, hogy a cím az a rész, amelyben Ézsaiás próféta a fegyverek mezőgazdasági eszközökké alakítását jövendöli, kifejezett felhívás arra, hogy helyezzük előtérbe a fejlődést és a fenntarthatóságot az erőszakkal és a pusztítással szemben.
Ferenc pápa konvojából származó autó segíti 3 beteg gyermek gyógyulását. Egy különleges történetű jármű értékesítéséből összesen 7 millió forinttal támogatja 3 beteg gyermek kezelését a Szeged-Csanádi Egyházmegye. A segítség alapját egy Fiat 500X típusú személygépkocsi értékesítése adja, amely egyike volt annak a két járműnek, melyek Ferenc pápa 2023-as budapesti apostoli látogatása során a hivatalos pápai konvoj részeként szolgálták a Szentatya közlekedését. A pápa látogatást követően a konvojban használt 2 Fiat 500-as közül az egyiket a Szeged-Csanádi Egyházmegye vásárolta meg, majd később úgy döntött, hogy a járművet értékesíti, és az abból befolyt összeget teljes egészében jótékony célra fordítja. A támogatottak között szerepel a szegediek által jól ismert Geri és Mirko is, akik Duchenne-féle izomdisztrófiával küzdenek. A két kisfiú története az elmúlt években sokakat megérintett. Gyógykezelésük finanszírozása érdekében számos jótékonysági rendezvény, adománygyűjtés és közösségi összefogás valósult meg Szegeden és a térségben. Civil szervezetek, intézmények, vállalkozások és magánszemélyek egyaránt részt vettek a segítségnyújtásban. A Szeged-Csanádi Egyházmegye korábban is támogatta a Duchenne-szindrómával élő 2 gyermeket, most pedig a pápa látogatáson használt autó értékesítésével jelentős összeggel járulhat hozzá a családok küzdelméhez. Élet az Úrban. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Krisztus szent teste és vére ünnepére.
Ahhoz, hogy Úrnapjának titkához valamelyest közelebb kerüljünk, induljunk ki abból az alapgondolatból, hogy Isten legtöbbször nem azonos a róla alkotott képpel. Mi sem bizonyítja mindezt jobban, mint az, hogy ha figyelmesen végigolvassa valaki az Ószövetséget, észreveszi, hogy az abban megjelenő Isten képek fokozatosan változnak. Nem Isten változik, az ember változik, és így szükségszerűen a róla alkotott kép is. Mindez azért is történik, mert Isten rejtőző Isten. Deus absconditus. Az ember pedig úgy van, úgymond beprogramozva, hogy keresi az Istent. Jó úton, vagy nem épp a legjobb úton, de keresi. A téves keresésekben is Isten keresi, a bálványokban is. Az őszinte keresésnek aztán mindig az a következménye, ahogy ez szintén a Szentírás lapjai tanúsítják, hogy Isten megmutatja magát, vagyis arcának egy részét. Ezek az úgynevezett teofániák, Isten megjelenései. Ilyen teofánia volt Isten megjelenése Ábrahámnak, majd Mózesnek, de előtt Ádámnak is, Noénak is. A veszély persze mindig az volt, és ma is az, hogy a megismert Isten arcot mindenki hajlamos véglegesíteni magában, és az egyetlen igaz Isten arcnak kinyilvánítani. Isten azonban újra meg újra elbújik, és nem azért, mert játszadozik, hanem azért, hogy az ember ne tudja kisajátítani őt. Az ember ugyanis még arra is hajlamos, hogy Istent is birtokolja. Őt pedig nem lehet birtokolni. A létet nem lehet kisajátítani, az csak befogadni lehet. Az Ószövetség nagyjai is keresik az Istent. Amikor már nem keresik őt eléggé, eltévejednek. De Isten ekkor sem hagyja magukra, megjelenik újra meg újra, és felajánlja szövetségét. Ilyenkor mindig egy új arcát ismerik meg Istennek. Ezt a képet, ezt az arcot adják, hagyományozzák tovább a választottak a népnek. A kiválasztottak azért választottak, hogy másokat is ráébresszenek kiválasztottságukra. A főünnepi olvasmányban Mózes először az oltárt hinti meg vérrel, aztán a népet. A vér az élet jelképe. Összeköti a szerződő feleket. Isten az egész nép felé tesz ajánlatot. Válasszátok az életet. Érdekes, ahogy az áldozatok is változnak az Ószövetség folyamán. Nem csak az Isten képek. Ábrahám idejében még az ember áldozat volt a gyakorlatban. Mózes idejében ez már változott. Legalábbis Mózes olvasatában ez van, állati vérrel engesztelnek. A prófétáknál aztán ismét változik a kép. A zsidókhoz írt levél kimondja, Krisztus saját vére hullatásával kötötte meg az új szövetséget. Az átváltoztatás szavai szerint ez egy új és végleges szövetség, mert Krisztus áldozata tökéletes önátadás. Az ószövetségi áldozatok ugyanis nem törölhették el a bűnt. Jézus áldozata hozta meg a megváltást, a szabadulást. Az oltári szentségben, a szentmisében Jézus áldozata van jelen, újul meg, és ez mindenkire vonatkozik. A sokakért kijelentés azt jelenti, hogy korlátlan tömeg, mindenki. Az evangéliumban a húsvéti előkészületekről hallunk. Jézus ma is üzen. Nálunk akarja megtartani húsvétját. Felkészülünk-e méltóan Jézus fogadására a szentáldozás alkalmával? Az oltári szentség Jézus valóságos teste és vére. Az oltári szentség a mennyei lakoma elővételezése. Jézus mindenkiért bemutatta áldozatát. A szentmisét is mindenkiért bemutatjuk. Mindnyájan részesültek a lakomában. Mindnyájan. Tehát Júdás is. Elgondolkoztató. Manapság sokan szenvednek attól, hogy egyházjogi okokból nem vehetnek részt a közösség legfontosabb közös aktusában. Kirekesztvézik magukat. Nagyobb lenne bűnük, mint Júdásé? S amíg egyfelől egyesek hiába áhítoznak az Úr testére és vérére, mások, akik úgymond jogosultak, nem élnek vele, vagy pedig visszaélnek vele. Tehát van, aki élhetne vele, de nem él. Van, aki élne, de nem engedik neki, egyházjogi okokból. És van, aki gyakran él vele, de nem látszik meg életvitelén, mindennapjaiban. Ez visszaélés. Jézus ott van jelen, ahol a szeretet és testvériség parancsáról nem csak beszélnek, hanem oda teszik magukat testvérként. Önátadás másokért, egészen. Hiszen ez az igazi áldozat, ezért múl fel minden addig itt Jézus áldozata. Az igazi élő áldozat, aki él, közöttünk van.
Élet az Úrban. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Krisztus szent teste és vére ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2024. június 27-ei adás ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya és a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia hívei a nyári szünet előtti időszakban a testi-lelki fáradtságról és a pihenésről beszélgetnek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves rádió hallgatókat a nyári szünet előtt. Tulajdonképpen talán érdemes egy kicsit arról beszélgetnünk, így zárásként, amire most már mindenki gondol valamilyen szinten, a pihenésről. És a pihenésnek a fizikai és a lelki oldaláról, hiszen a pihenést azt nem csak úgy lehet megközelíteni, mint nyaralás, vagy kirándulás, vagy szabadság, hanem a pihenést többféleképpen is meg lehet fejteni, több irányból ki lehet bontani ezt a fogalmat, hogy pihenés, és most egy kicsit megnéznénk a Bibliát és Jézus életét, hogy vajon neki fontos volt-e a pihenés, és amikor a tanítványairól van szó, hogy számukra vajon volt-e pihenési lehetőség, és számunkra, mint Krisztus tanítványai, erkölcsileg hogyan is hat a pihenés, mint olyan, hogyan kell, hogy ez megjelenjen a mi keresztény életünkben. Számotokra mit jelent a lelki pihenés? Most először nézzük a lelki oldaláról, hiszen testileg ugye mindenki másképp pihen, mindannyian másképp vagyunk összerakva, más igényeink vannak, de lelkileg mit jelent a lelki pihenés? Kell-e, fontos-e az embernek az, hogy lelkileg is pihent, kipihent legyen?
Nagyon fontos az, hogy az ember lelkileg is kipihent legyen, ne csak fizikailag. Például, hogy tudunk lelkileg pihenni, vagy én hogy tudok, amikor nálunk egész napos szentségimelés, vagy bármilyen szentségimelés, általában mind igyekszem megragadni az alkalmat, hogy ott legyek, mert az oltári szentség előtt olyan békét és nyugalmat szoktam érezni, szerintem nem én vagyok vele egyedül, hogy az nagyon-nagyon nagy pihenés az én idegrendszeremnek is, és teljes feltöltődés az, hogyha Jézussal lehetek. És szerintem a tanítványoknak is ez lehetett, hogy volt, hogy ugye Jézus a tanítványokkal volt együtt, tehát csak ők voltak, nem volt ott a nép igazából a tömeg körülöttük, és ugyanez, hogy akkor nincs körülöttünk tömeg, hanem igazából ketten vagyunk Jézussal, és tudok ráfigyelni, hogy mondta ez a bácsi, aki egyszer szentségimádáson volt, hogy én nézem őt, és ő néz engem igazából. Hát persze ez egy magasabb szint, de valahogy így gondolom.
Nekem is ez jutott eszembe egyébként, meg leginkább az, hogy az elcsendesülés az, ami szerintem nagyon nehéz mindannyiunknak, és ezért is van szükség arra, hogy megpihenjünk. És nekem mondjuk ezeken túlmenően például óriási feltöltődést adott lelkileg a múltkor, amikor voltunk Csíksomjón az arándoklaton. Tehát hogy az még egy plusz, nem csak élmény, hanem lelkiekben nagyon-nagyon tud építeni. Úgyhogy ez nagyon fontos, főleg úgy, hogy szerintem akinek ugye minden nap megvan egy megszokott ritmusa az életének, abból kizökkenni egy picit mindig jó, mert egy kis megállást teremt a mindennapokban.
Ez így van, nekem is a csíksomjói zarándoklat nagyon-nagyon sokat jelentett. Azért az inkább fizikai is, és lelki értelemben is. Tehát, hogyha úgy én nekem a mindennapokban az a feltöltődés, hogyha az oltári szentség előtt lehetek egy kicsit, vagy akár sokat is. Ugye egyébként így, mert a zarándoklatok mindig nagy feltöltődést adnak, nem feltétlenül mindig pihenésre, fizikálisan azért elfáradtunk, mire a nyerekbe felértünk. De azt gondolom, hogy mindenképpen szükségünk van egy plusz feltöltődésre a pihenés után, és általában a zarándoklatok, lelki gyakorlatok ezt adják meg nekünk.
Igen, ugye a pihenésben mindig különbséget teszünk az aktív pihenés és a passzív pihenés között, és ugye a szakemberek általában ezt úgy szokták meghatározni, hogy passzív pihenés az, amikor keveset vagy egyáltalán nem mozgunk, például egy helyben ülve olvasunk, zenét hallgatunk, vagy éppen imádkozunk. Ugye ez a szemlélődő, csendes imádságra gondolás tulajdonképpen, amikor nem beszélünk, nem felolvasunk a Bibliából, vagy különböző imakönyvekből, hanem teljesen elcsendesedve, mozdulatlanul a szemlélődés, vagy a csendes imádság, a meditáció formáját alkalmazzuk az imádságban, az elmérkedésnek, az elmérkedő imádságnak a formáját, és ugye van az aktív pihenés, amiközben mozgunk, de lényeges része az, hogy teljesen más mozgásformát alkalmazunk, mint a megszokott mozgásforma, ilyen például a túrázás, biciklizés, kirándulás, úszás, vagy éppen az említett zarándoklat, ami nem egy mindennapos mozgásforma, hanem a mozgásnak egy teljesen más formája. Ferenc pápa is beszél a pihenésről, és azt mondja, hogy az igazi különbség a tényleges pihenés és a hamis pihenés között az, hogy mindig tudnunk kell azt, és látnunk kell azt a különbséget, hogy mit, miért teszünk, ugye a lényegét, a pihenésnek a lényegét. A mai társadalom szomjúhozik a szórakozásra és az ünneplésre, mondja a pápa, aki rámutat arra, hogy meg kell tanulnia a mai embernek kiszakadni az állandó pörgésről. Így mondja a katekézisében a pápa, az életről ma uralkodó felfogás szerint a tevékenységen és az elkötelezettségen van a hangsúly, nem a menekülésen. Arra figyelmeztet, hogy ezzel a mentalitással egy olyan kielégületlen élet felé csúszunk, amelyben a szórakozás elkábít, nem pihentet, elidegenít és ténylegesen a valóságtól való menekülést jelenti. Hát azt mondja a pápa, hogy ha valaki rosszul pihen, akkor tulajdonképpen nem is pihen, hanem elmenekül a valóságtól. Vajon ez mit jelent szerintetek így a hétköznapokban? Láttok-e ilyen embereket, vagy erre példákat, amivel ezt meg tudnánk jobban világítani?
Hát szerintem azért, hogyha megnézzük, akkor a legtöbb embernek, vagy a legtöbb fiatalnak inkább ezt mondanám első körben, az a szórakozás, vagy az a úgymond pihenés hétvégén, hogy különböző bulikba jár, vagy fesztiválokra, ami persze nyilván nem lenne ez probléma, hanem erről szólna az élete, hogy minden hétvégén csak e körül forog a gondolata is. Emellett nem is fér bele már más, mert ott annyira intenzív impulzusok érik, meg esetleg különböző ilyen tudatmódosítószerek, amik után nem igazán marad másra már se energiája, sem lehetősége tulajdonképpen.
Igen, én is így látom, hogy Timi, tehát pláne az iskolában, ugye, hogy a gyerekek alig várják, hogy buliból buliba esessenek ugye hétvégén, és igazából a rengeteg alkohol, ami ugye nem csak, hogy meg a drogok, ugye tudatmódosítószerek, hanem igazából a szervezetet is megterhelik, az idegrendszer, aminek pihennie kellene, picit nyugodtabbnak kellene lenni, ez egyáltalán nem valósul meg, és folyamatosan hajszoltá válnak, kialvatlanná válnak, idegesek lesznek, tehát gyakorlatilag a pihenésnek teljesen az ellentéte ez a fajta szórakozás.
De egy kicsit én azt látom, hogy a felnőttek világában is hasonlóképpen van, hogyha valaki szórakozni akar, azt mondják, hogy elmegyünk, iszunk, haverokkal sütögetünk, jól berúgunk, aztán levezetjük a feszültséget, de igazából másnap ugyanolyan feszültek maradnak, hogy ez miért van szerintedek, hogy a felnőttek sem tudnak igazán pihenni.
De azt gondolják, várják a problémáik megoldását. Ez egy menekülés igazából. Menekülés a szerekbe, vagy az evészet, vagy az ivászat, vagy bármi pótcselekvésbe való menekülés, ami nem adja meg a várt fordulatot, hogy megoldódjanak a problémák. Tehát sokkal másabb az, hogyha úgy szórakozik valaki, hogy mellette hívő, és ugye a pihenését is fel tudja ajánlani Istennek. Akkor abban is ő vezeti.
Azt mondja a pápa, hogy az ember még soha nem pihent annyit, mint ma, de még soha nem tapasztalt annyi ürességet, mint ma. Vannak lehetőségek a szórakozásra, a kimozdulásra, a világjárásra, a világméretű utazásokra, de ez a sok minden nem adja meg a szív teljességét. Igazából nem nyújtanak igazi pihenést. A harmadik parancsolat szavai segítenek nekünk, mert megmutatják, hogy mi is a pihenés valójában. Ez a parancsolat indítékot ad. Az Úr nevében való pihenésnek pontos oka van. Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott, olvassuk a Bibliában a Teremtés könyvének első fejezetében. Így kezdődik a nyugalom napja, amely Isten öröme mindazért, amit teremtett. a szemlélődés és az áldás napja. Ugye a harmadik parancsolatot mindannyian ismerjük, az Úr napját szenteld meg, így szoktuk fordítani. A harmadik parancsolat szerint tehát mi is a pihenés, a szemlélődés, a dicsőítés, nem pedig a menekülés. Ez az az idő, amikor rátekintünk a valóságra, és azt mondjuk, hogy milyen szép ez az élet. Isten kinyilatkoztatja, hogy a pihenéshez az embernek valójában nem a valóság előli menekülésre van szüksége, sokkal inkább olyan pihenésre van szüksége, amely a valóság áldása. Ugye, hogyha ma valaki nyaralni és pihenni akar, akkor legtöbben azt mondják, hogy csak el innen, jó messzire elmenekülni, elutazni nagyon-nagyon messzire, és nagyon sokan azt hiszik, hogyha elutaznak nagyon messzire, eltöltenek ott pár hetet, vagy jó pár napot, és hazajönnek, akkor minden megoldódik. És ugye az előbb is ezt említettétek és említettük, hogy nagyon sokan egy-egy nyaralástól várják a problémák megoldását, ha valamilyen feszültség van a családban, ha valamilyen feszültség van a munkahelyen, vagy az emberi kapcsolatok megromlanak, akkor utazzunk el, és akkor majd minden rendben lesz, amikor hazajövünk. És hát amikor az ember hazajön, akkor ugyanúgy talál mindent, mint ahogy itthon hagyta, és semmi nem lett jobb. Igazából is a nyaralás alatt is nagyon sokszor az ember csak a saját feszültségén rágódik, mert azt gondolja, hogy ez mindent megold. És azt mondja a pápa, hogy egyáltalán nem így van, tehát nem az utazás, vagy nem a világjárás fogja megoldani a problémáinkat, mert ettől még, hogy bejárjuk az egész világot, tulajdonképpen a szív üres marad. És azt mondja, hogy az igazi pihenés az, amikor az embernek a lelke is pihen. Ti éreztétek-e már valaha azt, hogy a lelketek fáradt? Vagy csak testi fáradtságot tapasztaltatok az eddigi életetekben?
Én nagyon sokszor éreztem azt, hogy a lelkem fáradt.
Inkább. Milyen érzés az, amikor valakinek fáradt a lelke?
Hú, hát ezt nagyon nézi körbeírni. Igazából amikor azt érzem, hogy az imádságban is, és minden jó cselekedet már nem igazán szívből megy, nem az Istenért megy, hanem csak úgy céltalanul teszem, tehát úgy megszokásból már. Tehát olyan futószallagszerűen mennek a dolgok, és nincs mögötte lélek, nincs mögötte olyan elszántság az Isten felé.
Timi, te hogy látod, hogy akár a saját életedben, vagy a környezetedben van-e ilyen lelki fáradtság, vagy szerinted ez mit jelent, hogyan mutatkozik meg?
Hát, amit Kriszta elmondott, az egyébként nagyon érdekes. Én azt tapasztalom, hogy nálam ez akkor szokott nagyon előjönni, amikor egyszerűen nem tudok már arra sem koncentrálni, ami igazán fontos lenne. Tehát, amit elmondott ő is, hogy nem tudok az imádságra figyelni, hanem nem is az, hogy rutinná válik, de hogy a mindennapokban nem úgy jelenik meg, mint ahogy kellene. És akkor én erre mindig azt gondolom, hogy megpróbálom végig gondolni, hogy mi az, amit ugye kérhetek a Jóistentől, hogy segítsen nekem visszatalálni oda, és akkor ez így szépen az ima erejével, meg szerintem azzal, hogy megvizsgálom azt, hogy esetleg, hogy én miben hibáztam, vagy hol lehet az, amiben nekem javítanom kéne, vagy amivel én hozzá tudok ehhez járulni. Ez így visszarázódik előbb vagy utóbb. De egyébként tényleg igaz van Krisztának, hogy én legalábbis nagyon rosszul élem meg, mert saját magamon nyilván ezt már így külső jelekként is észreveszem, hogy türelmetlenebb vagyok, hogy nem tudok másra sem odafigyelni, mert tudom, hogy valami nincs rendben belül. És akkor ez általában odáig szokott vezetni, hogy ne akkor érzem, hogy van egy pont, amikor már le kell ülni az embernek, és önmagával is számot kell vetni. És szerintem egyébként, amit mondtál az elején, hogy sokan elmenekülnek, pontot hibáznak, mert el lehet menni, és ez szerintem nem is baj, hogyha az ember kiszakad bizonyos ritmusból, vagy egy bizonyos megszokásokból, csak kell arra időt fordítani, hogy elgondolkozzon azon, miért történhet vele, vagy miért történnek vele folyamatosan, vagy akár egy nagyobb rossz dolog. Tehát, hogy mi az, amiben esetleg neki változtatni kell. Nyilván ez nem egy kellemes dolog, mert önvizsgálatot, meg önértékelést tartania az embernek, és egy tükröt, akár a lelki dolgai felett, ez egy borzasztó nehéz lépés szerintem, és erre nagyon nagy lelki erő is kell. És ha Jóisten segítségül hívjuk, akkor viszont sokkal könnyebben fog menni az első lépést megtenni, utána pedig szépen haladni lehet az úton. De el kell határoznia magát az embernek.
Egy kicsit azt érzem, hogy igen, tehát ahogy mind a ketten beszéltetek erről, mind a ketten azt állítjátok, hogy a tapasztalataitok alapján, hogy a belső fáradtságnak ugye vannak külső jelei. Nem tudom, én azt érzékelem, hogy nagyon sok ilyen jel van ebben a világban, tehát nagyon sok helyen találkozhatunk lelkileg megfáradt emberekkel. Tehát bemegyünk egy boltba, nagyon sokszor a pénztáros ideges, feszült, oda csapja a terméket, aztán elmegyünk a villamosra vagy a buszra, vagy a bármilyen helyre, ahol sok ember egyszerre megmozdul és megjelenik, ideges a buszvezető, ideges a villamosvezető, ideges a takarító, ideges a szomszéd, sokszor egymásnak feszülnek jó barátok, jó szomszédok, vagy egyszerűen ismeretlenek az utcán, kiabálnak egymásra, idegesek a sofőrök, nyomják a dudát, integetnek, bemutatnak a másiknak, ész nélkül előznek nagyon sokan, vagy egyszerűen a feszültségüket, az idegességüket a vezetésben próbálják levezetni, vagy sokan hazamennek és a családjukon próbálják levezetni a feszültséget, valamivel megbántották, aztán otthon az asszony, ugye a feleség, vagy a férj kapja meg a fekete levest, vagy a gyerekeken ugye próbálják levezetni a feszültséget, akár dühösen, akár kiabálással, vagy bármi mással. Tehát nagyon-nagyon ilyen lelkileg fáradt világot élünk, és valahol ez érthető. Hiszen nagyon sok csalódás éri az embereket, és nagyon sok ilyen hibás és nehéz helyzetbe kerülnek bele, amiből aztán hiába próbálnak kijutni, és halmozódnak ezek a rossz élmények. Ezért is nagyon fontos az, hogy megtanuljuk azt a fajta pihenést, amiről Ferenc pápa beszél, aki azt mondja, hogy nem véletlen a heti pihenőnap középpontjában a hálaadásnak kell állni. És ott van a harmadik parancsa 10-ből, hogy az Úr napját szenteld meg, erre mind a testnek, mind pedig a léleknek szüksége van. Azt mondja Ferenc pápa, hogy a pihenőnapok nem véletlenül vannak az életünkben. Ezek a napok segítenek arra, hogy rácsodálkozzunk, hogy milyen szép ez az élet. Azt mondja, még egyszer megismétlem, amit az előbb olvastam, hogy nem az a lényeg a pihenésben, hogy az ember elmeneküljön a valóság elől, hanem az, hogy meglássuk, hogy milyen szép az a valóság, amiben élünk. És az Úr napja az a vasárnap, ami a legtöbb ember számára munkaszüneti nap. A vasárnap nem arra való, hogy a többi napot elfelejtsük, hanem emlékezés az áldás és az élettel való megbékélésnek a napja. Nagyon sokszor, amikor elmegyünk a templomba, talán nem is gondoljuk végig a hetünket, pedig ott van, hogyha időben megérkezünk, le tudunk ülni, végig tudjuk futtatni, hogy mi is történt velünk, miért vagyunk hálásak, és mi az, amit szeretnénk kitörölni az emlékezetünkből, és ehhez kérjük az Isten áldását, hogy a rosszat fel tudjuk dolgozni, szembe tudjunk nézni, hogy Timi mondta, ami nem mindig kellemes önvizsgálatot vagy lelkiismeretvizsgálatot tartani, de mégis meg kell tennünk az Isten segítségével azért, hogy fejlődjünk, azért, hogy növekedjünk. A jóért viszont hálát kell adni. És hogyha valaki ezt nem teszi meg, akkor általában a rossz az mindig gyűl, és a pihenés tulajdonképpen egyfajta menekülés lesz. És éppen ezért valaki nem is tud pihenni, hanem amikor kis pihenő ideje van, akkor is folyamatosan munkát keres magának, hogy elnyomja a pihenés utáni vágyat. Sőt, olyan fáradtság is van, amikor az ember otthon van igazából, tehát nem jár dolgozni, nincsen különös munkája, de mégis elfárad lelkileg, akár a magány, akár a csalódottság, akár a sértettség, akár az öregkornak a nehézségei, vagy egy-egy súlyos betegség, ez is elfáraszthat lelkileg. És most térjünk rá arra, szerintetek, hogyan lehet ezeket a fáradtságokat megoldani? Mi a módszere annak, hogy jól pihenjünk az előttünk álló időszakban például? Tehát hogy tud az ember jól pihenni? Mondjuk, aki fárad, dolgozik is még a hétköznapokban, jön a nyár, esetleg kiveszi a szabadságát, hogy tud úgy pihenni, hogy a lelke is pihenjen? Milyen módszereket tudnátok ti a saját életetekből ajánlani arra, hogyha valaki jól akar pihenni, akkor hogy tud jól pihenni annak alapján, amiről Ferenc pápa is beszél?
Hát jól pihenni mindenképpen úgy, hogyha fizikális pihenéssel van szerintem egybekötve. Tehát a test és a lélek együtt pihen. Ez nagyon fontos. És hogyha keresztény valaki, tehát hívő, akkor mindenféleképpen fontos, hogy Istent is bevonja a terveibe. Tehát, hogy megkérdezze azt, hogy esetleg adjon lehetőséget, hogy mutassa meg az Úr azt, hogy pihenjen, hova menjen. De általában szerintem nagyon fontos az, hogy nem messzire, csak a magától a lakástól egy picit vagy az erdőbe, vagy a környező parkba tudjon menni sétálni, friss levegőt szinte. Az oxigénre szüksége van a szervezetnek. Tehát én azt javasolnám mindenféleképpen, hogy a lakóhelytől nem távol, tehát mi mondjuk a Büklábánál lakunk, mi könnyű helyzetben vagyunk, igazából 10 percre van Lillafüred, tehát azt mondjuk, akkor fogom és kimegyek sétálni Lillafüredre, elmegyek a sétányra, és ott ugye a Mária szoborhoz elmegyek, imádkozom egy picit, tehát megpihen a lelkem, a testem is friss levegőt szívok, és hazamegyek, ez egy ilyen rövidebb pihenő, akár minden nap megtehetem, hogy a Bükkben máshova megyek. De hogyha valaki más jellegű, akkor a lelki gyakorlat, tehát hogyha a lelki pihenést szeretné elsősorban előtérbe helyezni, akkor érdemes egy lelki gyakorlatra befizetni, és oda elmenni, egy picit aktívabban pihenjen lelkileg, úgymond, egy picit foglalkozzon magával, picit rendbe tegye a múltat, vagy amik történtek az elmúlt évben, vagy az elmúlt munkás időszakban, ez fontos. És én még mellette fontosnak tartom, hogy azért legyen hobbing. Na persze tudom, hogy nagyon kevés rá az idő, de erre mondták mindig, hogy mindenkinek arra van ideje, amire akarja, hogy legyen, és hogy nyilvánvalóan a rendszeres imádság mellett, ami szerintem alap mindannyiunk életében, nagyon fontos, hogy legyen mondjuk egy hobbi, amit szeretünk csinálni, és azáltal is ki tudunk kapcsolódni.
Nekem még ami eszembe jutott egyébként, hogy én nyári időszakban tudom azt megtenni, hogy az olyan könyveket, amik igazán odafigyelést igényelnek, akkor tudom elolvasni. Tehát akkor tudok rájuk több időt szánni, vagy jobban elmélyedni benne, és ilyenkor nyárra általában mindig összegyűjtöm azokat a könyveket, amiből nyilván hát nem mindegyiket sikerül általában megvalósítani, de úgy gondolom, hogy a Jóisten mindig azokat adja a kezembe, amikre éppen szükségem van. Úgyhogy így mindig 2-3 könyvet legalább el tudok olvasni az alatt az időszak alatt, és érdekes, mert évközben viszont előjönnek a mondatok belőlük, úgyhogy én nagyon hasznos, meg nagyon jó tapasztalás ez is.
Hogyha a hobbira visszatérünk, akkor én is nagyon szeretek olvasni, de elsősorban én a kézi munkát, hímzés, varrás, illetve üvegfestés, gyöngyfűzés, ilyeneket részesítettem előben korábban, hát most már azért nyilván nem engedi annyira az időm, de most a hímzéssel próbálkozom, a modern hímzéssel, és például ez is kikapcsol. Próbálok vallási témájú képet hímezni, úgyhogy remélem, hogy sikerül az első.
Még mond Ferenc pápa egy nagyon érdekes dolgot a szabadságról és a pihenésről. Azt mondja, hogy például az irigység tönkreteszi az embernek a pihenését és a lelki szabadságát. Azt mondja, hogy az irigyeknek sárga a lelke, mert sosincs meg bennük a lélek egészséges frissessége. Hát ugye ezt sokszor látjuk egy-egy nyár végén, hogy sokan irigykednek, hogy bezzeg a szomszédom itt volt, bezzeg a rokonom ott volt, bezzeg a nem tudom kicsoda odament, itt nyaralt, ennyi pénzt költött. És tényleg sokan beleőrülnek abba, hogy irigykednek másokra, hogy bezzeg a szomszédnak, bezzeg a rokonomnak, bezzeg a barátomnak. És elfelejtünk azzal foglalkozni, hogy bezzeg nekünk. Nekünk is adott az Isten rengeteg lehetőséget. Persze mindenkinek más lehetőségeket. De nagyon fontos észrevennünk a saját életünknek a lehetőségeit. Azt mondja a pápa nagyon konkrétan, hogy az irigység elpusztít. Elpusztítja az embert. És utána még egyszer azt mondja, hogy ki az, aki nem ismeri az igazi pihenést? Aki nem képes szeretni. Azt mondja, hogy a bűnös szokások, az egoizmus távol tartanak bennünket a szeretettől, és képtelenné tesznek a szeretetre. És ezért önmagunk rabjai leszünk, és nem tudunk igazán pihenni, mert állandóan a rossz dolgokkal vagyunk elfoglalva. A harmadik parancsolat szabadulásra hív bennünket, hogy ünnepeljünk a pihenésben. És azt mondja, hogy számunkra, a keresztények számára Jézusra való jövendőlés az, ami az igazi öröm, az igazi szabadság, amely képessé teszi az embert a szeretetre. És a valódi szabadság ez, megtanulni szeretni, elszakadni a birtoklástól, az egoizmustól, és befogadni a szeretet ajándékát, hogy tudjunk örömmel és tisztességgel, szeretettel és hálával szeretni. Mert a legnagyobb szabadságot ugye a megváltótól, Jézus Krisztustól kaptuk, és hogyha ezt minden nap megéljük, akkor tulajdonképpen egy kicsit minden nap megtapasztalhatjuk a szabadságulásnak, vagy a pihenésnek az örömét, ami el is hangzott többször, hogy a lélek igazi pihenésének az örömét. A test pihenéséről nyilván azért nem beszélünk, mert ezt mindenki saját életében tudja, hogy ki mit szeret, hogyan pihenteti a testét alvással, kertészkedéssel, kirándulással, vagy ki hogyan pihenteti a testét. Itt nagyon fontos a léleknek az egészség, amiről még egyszer mondom, Ferenc pápa nagyon sokat beszél, ugye az előbb is, amit idéztem, ugye a léleknek a frissességéről, és tulajdonképpen a pihenésünk, a nyári szabadságunk, vagy egyáltalán a mindennapos pihenésünk akkor lesz jó, akkor lesz egészséges és teljes, hogyha a lelkünk is újra meg újra visszanyeri a frissességét. És azt hiszem, hogy aki ezt már megtapasztalta, az érti és tudja, hogy miről beszélünk. Aki meg még nem tapasztalta meg a léleknek a pihenését, annak nagyon-nagyon ajánljuk azokat, amiről itt beszélgettünk, hogy éljük át, tapasztaljuk meg, hogy nem elég csak a testet pihentetni, mert az még kevés. Pihentetni kell a lelket is, mert a test és a lélek együtt pihen, együtt él és együtt dolgozik. Hát ebben kívánunk mindenkinek a nyári időszakban kellemes elmélyülést, és keressük meg azokat a lehetőségeket, ahol növekedhetünk a szeretetben, a szabadságban, a lelki örömben, a békében, És én hiszem azt, hogy az Isten mindenkinek megadja mindazt, amire őszintén és tiszta szívvel vágyik, de ne felejtsük el, legyünk mentesek az irigykedéstől, hiszen nem kell mindenkinek egyformának lenni, és nem kell mindenkinek ugyanazt kapnia, mert lehet, hogy az egyiknek pihentető, az egyiknek örömteli, a másiknak viszont nem. Legyünk inkább nyitottak arra, hogy felfedezzük azt, hogy milyen gyönyörű világban élünk, ha elmegyünk valahová, tudjunk rácsodálkozni a világnak a szépségeire, és minden nap legyen legalább egy dolog, amiért hálásak vagyunk. Keressük meg, néha ez nehéz, kínkeserves, nem könnyű, de legyen minden nap valami, amit megköszönünk, amiért hálát adunk, és higgyük el, jobbak lesznek a napjaink, egészségesebb lesz a lelkünk, ha tudunk megköszönni, hálát adni, és kifejezni a szeretetünket, és ehhez nem kellenek nagy dolgok, nagyon sokszor elég, hogyha kis és apró dolgokat is teszünk ezen az úton, ahogy Teréz anya mondja, nem kell nagy dolgokat tenni, csak apró dolgokat nagy szeretettel. Ezzel kívánunk mindenkinek a továbbiakban szép nyári időszakot, vigyázzanak magukra, és vigyázzanak egymásra, és adják meg a lelküknek a megújulás és a felfrissülés lehetőségét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Koleszer Krisztián szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klisz Báta összeállításának elején a 97. ünnepi könyvhét és a 25. gyermekkönyvnapok miskolci programjait ismertetjük részletesen. Ezután a II. Rákóczi Ferenc könyvtár és tagintézményeinek júniusi rendezvényeiről lesz szó. Ezt követően az idei Szent Orbán zarándoklat kapcsán beszélgetünk Újvári Marika előadó művész kántorral. Végül pedig beszámolunk a Harlekin Báb Színház következő évadának bemutatóiról. Ajánlunkban Újvári Marikát kérdezi az adás egyik szerkesztője, Farkas Erzsébet.
Monok települése érzi Szent Orbán pártfogását, és ön személyesen, személyes életében monokiként érzi-e az ő támogatását és közbenjárását?
Én úgy gondolom, hogy igen, mert segíti a munkánkat, segíti a településünket, úgy érezzük, hogy ezen a Szent Orbán zarándoklaton mindig is az áldása van, mert amikor ez a Szent Orbán zarándoklat van, akkor mindig jó idő van, mindig az emberek, akiket felkér, rögtön első szóra együttműködőek, és ez is szerintem benne van ebben, hogy azért felülről jön a támogatás.
Egy órakor megismételjük a regionális hírösszefoglalónkat, a koraesti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. 3 órakor kezdődik a Múltunk pillérei című egyháztörténelmi sorozatunk, melyben Esztei Hippolit egri püspökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével, Klisz Báta beszélget. Most ajánlunkat hallják.
Kezdjük a gyerekkorától kezdve, hogy hogyan kerül egyáltalán Magyarországra, mert eddig csak úgy célozgattunk rá, mert újra és újra keresztezték az útjaik Bakósz Tamással egymást. Viszont most akkor nézzük meg az ő élettörténetét, azt is, amit Egerben töltött, ezt most nagyon idézőjelben mondtam, mert ez több mint 20 év, tehát hogyha összevetjük korábbi püspökökkel, akkor azt kell mondani, hogy nagyon hosszú ideig töltötte be az egri püspöki széket, és azért még az utóélete is nagyon izgalmas, meg hogy közben mi történik.
4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak: Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Drimpa Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Nátrán István, Papi Edikó, Papp Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Leereszkedett a felhőben. Mózes ezt mondta: Jáve, Jáve, irgalmas és könyörülő Isten, hosszantűrő, gazdag kegyelemben és hűségben. A mi Urunk, vonuljon velünk. Bár kemény nyakú nép ez, de bocsásd meg bűneinket, és fogadj el minket örökségedül. Olvasom a kivonulás könyvében. Istennek elég önmaga és saját nagyszerűsége. Mivel önmaga hiánytalan, teljes és tökéletes, mivel személyei mindegyike magasztos, mivel szándékuk összecseng, azért megtalálja önmagában boldogságát. Hogy boldog legyen, nincs szüksége senkire. Önmagán tündöklik dicsősége, mely hiánytalan tökéletességéből fakad. Atya, Fiú, Szentlélek. Egyetértésük egységes akarat. Összetartozásuk nem keveredés. Egységük zavarmentes. Különbözőségük tökéletes. Különbözőségüket kikeverheti össze. Egységüket kibonthatja szét. Amikor a Szent Háromságról nyilatkozott meg Jézus, ezt egyszerűen, természetesen, szinte magától értetődően tette. Ő egyik a három közül. Ez számára az öröktől való, a legeredetibb, legtermészetesebb élmény. Mikor erről beszélt, saját életéről beszélt. Szent Háromság, legteljesebb egy. Egyedül valóságod nem árvaság, hanem a legteljesebb lét. Annál megfoghatatlanabb, hogy miért hoztál létre másokat, akik sohasem tudják egy arasznyival sem fokozni boldogságodat. És ha már alkottál, miért nem jobb világ került ki minden hatóságodból? Miért olyan, amelyben ott tátong a hitványságnak, döjfnek, Isten káromlásnak, kegyetlenségnek, valamint az örökre elbukottak önkirekesztésének lehetősége? Mindnyájunkat boldognak terveztél, s mégis mennyi köztünk a boldogtalan. Istenem, nem tudjuk félrehúzni a téged borító titkoknak fátyolát, de rendületlenül bízunk jóságodban. Ha már úgy tervezted, hogy boldogságodat ránk árazd időtlen időkön át, úgy nyúlsz sorsunk alakításához, hogy ténylegesen örökké boldogok legyünk.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél a atyádnak ezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.